Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ismerhetünk téged, az egyedüli igaz Istent. Hatalmas Urunk vagy. Taníts minket a te utaidra, hogy igazságot szerint járjunk, és teljes szívvel féljük a te nevedet, hiszen a te neved minden név fölött való név. Egyedül te vagy méltó, hogy dicsérjünk és imádjunk. Megvalljuk, hogy mégis sokszor távol maradunk tőled, mert úgy érezzük a bűneink miatt, hogy nem kereshetünk, nem is szólíthatunk téged. Urunk, add nekünk a te igéd világosságát, a te szent lelked jelenlétét, hogy felvértezzünk magunkat a bűn, a gonosz támadásai ellen, aki távol akar tartani minket a te szent jelenlétettől, hogy magasztaljunk, és teljes szívből tiszteljük a te nevedet örökké. Urunk, így kérünk most, légy jelen közöttünk, a te szent fiad, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek, Dániel könyvének 9. részéből, onnan is a 7-től a 10. verséig. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, mert hűtlenek voltak hozzád. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái a proféták által. Kedves testvéreim, Dániel bűnvalló imádságából olvastam fel közöttetek ezeket az igeverseket. Az imádság, különösen a bűnvalló imádság, azt gondolja a ma embere, hogy annyira intim, annyira a belső szobába való, hogy nem tartozik senki másra. Egyedül a mindenható Istenre. Itt mégis találkozunk egy ilyen imádsággal, de nem csak mi, hanem emberek ezrei milliói, akik a kezükbe veszik és olvassák a Bibliát. Igaz, hogy Dániel itt nem egyénekre lebontva viszi Isten elé az elkövetett bűnöket, hanem egy csoportnak, egy népnek a bűnét, amelynek ő is tagja. Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak, egész Izraelnek, még a szétszóratásban élőknek is. Ezt az imát közösségi vagy kollektív imának nevezzük. Amikor Isten népe, vagy egyes emberei, jelen esetben Dániel, Izrael bűnét viszi Isten elé. Hasonlóan cselekedett Esdrás is, a nép vezetőjeként, a nép papjaként, amikor meghallotta, hogy a hazatért nép, sőt, még a papok és léviták is, a népből vettek, a másik népből, a szomszédos népből vettek feleséget, vagy mentek hozzájuk férhez, Isten törvénye ellenére. Vagy Nehémiás könyvében, ahol a maga nép tesz bűnvalló imád összes embernek a bűnéért. De a napokban olvashattuk Jeremiás könyvében is, ahogy Jeremiás közben jár Istennél a népért. Mi motiválhatja Dánielt? Mi hajthatja, hogy vállalja ezt a komoly lelki feladatot? Összefoglalva, egy mondatban így mondhatnám el, egy felismerés. Dániel felismeri, amikor azt mondja, igazad van. Felismeri a prófétai iratokból, Izrael történetéből, hogy amikor Isten azt az ítéletet adja, a népnek, hogy vár rájuk a babiloni fogság, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni, akkor Istennek igaza van, hogy ezzel az ítélettel sújtja a népet. Ki tudja mondani, hogy neked, Uram, igazad van, hogy ez megtörtént. Eddig el kell jutnia minden embernek az Istennel való kapcsolatában, hogy ki mondja, igazad van, Uram. Három állapotot írtam fel, hogy hogyan juthat el az ember eddig a felismerésig. Ott szokta kezdeni általában az ember, hogy nincs igazad. Hogy ezt megengedted, hogy ez így történt. Mondhatta volna Dániel, nincs igazad, hogy engedted Jeruzsálem pusztulását. Nincs igazad, hogy engedted a fogságot. Nincs igazad. Még sorolhatta volna ezt tovább, hogy nincs igazad. Te vagy a hibás, hogy így történt. Hogy ennyi szenvedés kellett ennek a népnek átélnie. A vereség, a megaláztatás, a szolgaság, a hontalanság, a hazatérés nehézsége, az újrakezdés próbatétele, a szomszédos lakókkal való konfliktusok. Ezekért te vagy a hibás, mert megtehetted volna, hogy ne történjen meg. Hogy neked nincs igazad, hogy nekem van igazam. Mikor az ember ezt mondja, hogy neked nincs igazad, és nekem van igazam, akkor ez a bűnben lévő ember mondja ki az ő szájával. De nem csak az Istennel való kapcsolatunkban jelentkezhet a másik hibáztatása, az emberekkel való kapcsolatban is. Egy-egy próbatételben szinte első gondolatunk, hogy a másik a hibás, nem én. A szomszédom ilyen és olyan, ezért nem beszélünk. A munkatársam mondott rám csúnyát a főnököm előtt, ezért tartjuk a távolságot. A feleségem vagy a férjem bántott meg, ezért csináltam egy görbe estét. Az édes testvérem nem volt őszinte, ezért vagyunk haragban. A gyülekezetben talán az egyik testvér megbántott, ezért hidegültünk el. Ebben az állapotban még önigazak vagyunk. Egyedül nekem van igazam. Egyedül én tudom, hogy mi az igazság. És a következő állapotban, mikor talán már ki tudjuk mondani azt, hogy nincs igazság. Hányszor és hányszor hallottam otthon, a családomban, a falumban, vagy akár a buszon, villamoson, itt a városban, nincs igazság. Az elfáradt, a megkeseredett ember mondja ezt, ki kiábrándult, kiben ott van a cinizmus, a közöny. Például, amikor Jézus Pilátus előtt van, és Pilátus megkérdezi, de micsoda az igazság? És átadja Jézust, ő pedig a kezét megmossa. Neki ehhez nincs köze. És ezzel védi is magát, de már kezdi érezni a felelősséget. Kezdi látni, hogy az ő döntései számít, hiszen megvan a lehetőség, hogy másképp döntsön, hogy másképp tegyen. De ez még mindig a bűnnek az állapota, amikor csak azzal mentegetjük magunkat, hogy nincs igazság. Én tisztességesen dolgozom, a másiknak mégis jobban megy. Én szeretetet adtam, és gyűlöletet kaptam. Én becsülettel felneveltem a gyermekem, és még csak meg sem köszönte. Sorolhatnánk tovább, amikor úgy érezzük, hogy nincs igazság. De testvéreim, ha ezeket az állapotokat át is éljük, nem baj. Mert ezekből az állapotokból következik a cél. Az, hogy eljussunk oda, ahova Dániel is. Hogy neked igazad van, Uram. Hogy nálad van igazság. Mert te mindent tudsz. Te mindent ismersz. Ismersz engem is. Ismered a dolgoknak az okát és a célját. Ismered és tudod, hogy mi miért történt. Uram, nálad van igazság. Uram, nálad van újrakezdés. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy olyan bűnbánatot tartsunk ezen a héten, amely során ezekkel a mondatokkal tudunk azonosulni. Uram, neked igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell. Milyen érdekes, hogy Dániel többes szám első szemében írja le ezt az imádságot. Ahogy már utaltam rá, mert ez egy közösségi ima volt. Mi sokszor egyes szám első szemében gondolkozunk, ha bűnről van szó. Pedig védkezhetnek közösségek is. Védkezhetnek barátok, védkezhetnek házastársak, családok, egy nép, de még az egyház is. Hogyan? Úgy, hogyha annak tagjai védkeznek, és mindenki bűnös úton jár, ahogyan Dániel esetében van. Az egész nép a bűnös úton jár. Azt mondja, királyaink, elődeink, vezetőink, nem csak a nép, a vezetőink is. Mindenki bűnös úton jár. Vagy akkor is, hogyha megtörik a bűnt, mert nem kizárólag a lopás, vagy a csalás, vagy a gyilkosság számít bűn. Például egy családban, ne menjünk távolabb. Bűnnek számít. Ha itt Isten igéjét hallgatjuk, otthon pedig szeretetlenek vagyunk. Nem figyelünk egymásra, nem hallgatjuk meg egymást. Ugye érezzük, hogy van miért szégyenkeznünk. Ennek az imádságnak a kapcsán azonban el kell gondolkoznunk azon is, amiért Dániel szégyenkezett, az ő szégyenének az okán. Mert ő konkrétan azért szégyenkezik, amit az előtte lévő generációk tettek. Nekünk el kell gondolkodni azon, hogy mit tettek az előttünk lévő generációk. Én azt gondolom, hogy igen, igen, el kell gondolkoznunk azon, hogy mit tettek az előttünk lévő generációk. Mindenféle ítélkezés nélkül tarthatunk bűnbánatot, például azért, hogy Magyarországon felnőtt több generáció, mely gyermekkorában nem hallhatta Isten igéjét. Szégyenkeznünk kell. Miért? Mert ebben azt mondja Dániel, benne vannak a saját bűneink is, az én bűnöm is. És több fiatallal találkozok és beszélgetek, és eszembe jutott, amikor erre az igehirdetésre készültem. Több fiatal elmondja, hogy szégyelli, mert az ő szülei nem állnak úgy anyagilag, talán szerényebben élnek. Milyen érdekes. A mai generáció ez alapján méri le, hogy mind kell szégyenkezni. Nem azon kell szégyenkezni, ha szerényebb életkörülmények között vagyunk, hanem az Isten nélküliség, az Isten tagadás, a mammónak való hódulás miatt. De ott az ellenpélda. Nagyon sok fiatallal találkozom, aki mindent megkap a szüleitől. Nagyszülei azért éltek, dolgoztak, hogy neki minden meglegyen. És elmondja, volt apám, de nem ismertem. Van anyám, de nem ismerem. Miért kell akkor szégyenkeznünk? Az utolsó időben az emberi kapcsolatok elhidegülnek. És mi lehet ennek az oka? Az, hogy Isten nélkül próbálunk élni. És visszatérve arra, hogy elődeink bűneit Isten elé vinni. Tudjuk Isten elé vinni a nemzetünk, a hazánk bűneit. De egyen-egyenként, és én is elgondolkoztam ezen, még mélyebben, hogy mi van a szüleim bűnével, a nagyszüleim bűnével. Bizony volt, amikor megbántottak. Bizony volt, amikor sérelemért. Bizony volt, amikor tudom, hogy védkezett Isten ellen. Mi akkor a megoldás keresztény emberként? Azt gondolom, akkor tudjuk ezeket a bűnöket Isten elé vinni, úgy, ahogy Dániel tette, hogyha meg tudunk bocsátani. Megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek, és kezdjük a saját családunkban. Kezdjük a szüleinknél, gyermekeinknél. Kezdjük ott, ahonnan kiindul az élet. Ahonnan ki kellene indulnia az életnek. Hiszen a család az a legkisebb közösség, amelyet Isten azért adott, hogy az élet megszülessen, felnőjön, és majd később kiteljesedjen. Meg tudunk-e bocsátani a szüleinknek, a nagyszüleinknek? meg tudunk-e bocsátani. Azokért, amelyeket talán már akkor elkövettek, amikor meg sem születtünk, amelyeket gyermekkorunkban, vagy amelyeket talán tegnap. Testvéreim, Dániel az ő imádságában tovább megy. Egy csodálatos ellentétet fedeztem fel. Isten irgalmas, de mi lázadtunk. Dániel azt mondja, hogy Isten irgalmas, és mi mégis lázadtunk. Jeremiás hirdette az Isten szavát, és mégsem tértek meg az emberek. Kérdezhetjük megint, lehet-e, hogy egy keresztény ember lázad? Lehet-e, hogy Isten gyermeke lázad? Én azt gondolom, hogy igen. Lázadhatunk gondolatban Isten ellen, és valljuk meg ezeket bátran. Akár az elégedetlenségünkkel, a hálátlanságunkkal, az irigykedésünkkel. Nemrég egy kedves kollégám panaszkodott, hogy milyen rossz nekünk az élet, milyen nehéz, mert fiatalként nincs sok lehetőség. És akkor egy gondolat született meg a fejembe. Szerintem pedig luxusban élünk, hiszen béke van. Nincsenek itt természeti katasztrófák, pontosan itt jelenleg a bőrünkön. Hiszen béke van, béke lehet. Rajtunk áll vagy bukik ez, hogy megtaláljuk el ezt a békét. Azt gondolom, Isten különös kegyelme van még most is rajtunk. Hiszen van mit ennünk, van mit felvennünk, van hol aludnunk. És ez nem mindenhol természetes. Láthatjuk a közvetítésekben, és nem mi határoztuk meg azt, hogy hova születtünk. Isten kegyelme, hogy mi megtapasztalhatjuk azt, hogy ha lázadunk is, ha talán elégedetlenek vagyunk is, megláthatjuk Isten jóságát. És még lázadás a keresztény ember életében, hogyha meghallom Isten igéjét, és mégsem élek úgy, mégsem teszem azt. Gondolkozzunk el azon, hogy hányszor hallottuk meg Isten szavát, és mégsem tettük úgy. Isten irgalmas, mi lázadunk. Dánielnél azt látjuk, hogy a nép bűnét a sajátjának tekinti, és teljesen azonosul vele. Nem tartja magát különnek, még akkor sem, ha konkrétan nem követte el azokat a bűnöket. Mi is érezhetjük, hogy engedetlenek voltunk Istennel szemben. Az örömhír testvéreim, Jézus viszont engedelmes volt Istenhez, mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig nem lázadt. Jézus Krisztus nem lázadt. Meghalt miértünk. Ő a mi szabadítunk, és ezért jöhetünk most mi is Isten elé, a mi bűneinkkel, az elődeink bűneivel. Hogy Isten megbocsásson, és mindannyiunkat a szabadulás örömével, az ő szent lelkével megajándékozzon. Adja Isten, hogy ez így legyen mindannyiunk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, nem tehetünk mást, csak megalázzuk magunkat előtted. Nem mutogatunk a másikra, az előttünk lévőkre, hogy ő a bűnös, én pedig a jó. Hiszen Te vagy az egyedüli jó. Urunk, kérünk Téged, hogy adj nekünk olyan lelkületet, amilyen Dánielnek volt, hogy meglássuk, hogy megértsük, és eléd vigyük a mi bűneinket. Hiszen egyedül Te nálad van a megoldás, egyedül Te hozzád vihetjük. Ebben a világban senki más nem mondja, hogy gyertek hozzájam mindjájan, akik megvagytok terhelve, akik megfáradtatok. Akár a bűnterhétől, akár a betegségtől, akár a gyásztól, bármitől. Uram, mi most így jövünk eléd, hozunk mindent, semmit nem takargatva, mert tudjuk, hogy Te irgalmas Istenünk vagy. Tudjuk, hogy Te hatalmas Istenünk vagy. Te csodákat teszel. Te a mi életünkbe elhozod a bűnbocsánatnak a szent lelkét, az erejét. Elhozod számunkra, Urunk, a szabadulás örömét. Vágyunk mi erre. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy így imádkozhatunk a gyülekezetünkért, az egyházunkért, az egész népünkért, nemzetünkért, előjáróinkért, mindenkiért. És kérjük tőled a bocsánatot, kérjük tőled a te szent lelkednek világosságát, a te ígédnek erejét, minél többen meghallják, és megcselekedjék, amit te kijelentettél. És köszönjük a te fiadat, Jézus Krisztust, hogy ő engedelmes volt, mint halálig. Köszönjük, hogy értünk, hogy értem halt meg. És ezért nincs már kárhoztatás. Urunk, köszönjük, hogy ő közös imádságra tanított minket is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.